Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai adásban elsősorban beszámolunk arról a magyar vonatkozású sporthírről, amiről már szerintem minden sportbarát hírfogyasztó hallott idehaza, nevezetesen Szoboszlai Dominik átigazolásáról, a Lipcsétől a Liverpoolhoz. Majd szó lesz arról, hogy néhány nap múlva kezdődik Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenye, az 55. kék szalag. A műsor második felében pedig eltávolodunk a hagyományos sportoktól és e-sporttal, valamint a magyar videójáték piaccal foglalkozunk gazdasági szempontból is. És akkor kezdjünk Szoboszlai Liverpoolba igazolásával. A magyar válogatott középpályásáról már nagyon sokan rebesgették a szezon vége után, hogy elhagyja a Lipcsét, ahol kétszer nyert német kupát, és a Bundesliga egyik legjobb középpályásává nőtte ki magát. A legtöbb pletyka arról szólt, hogy Szoboszlai a Newcastle Unitedben folytathatja pályafutását, azonban a BL-be frissen bejutott szarkák leigazolták az olasz válogatott Sandro Tonalit a Milántól, ezt követően pedig elcsendesedtek ezek a hangok. Emellett volt egy dátum, egy kulcsdátum, amire mindenki nagyon figyelt, hiszen június 30-áig élt egy 70 millió eurós kivásárlási záradék Szoboszlai Lipcsés szerződésében, vagyis június végéig kellett letennie ezt az összeget egy klubnak a német csapat asztalára, hogy ezen az áron végbe mehessen a transfer. Nos, a hatszoros bajnokok ligája győztes Liverpool ezt megtette, és 70 millió euróért, átszámítva 26 milliárd forintért megszerezte a 32-szeres magyar válogatott támadó középpályást. Ez természetesen minden idők legnagyobb összege, amit magyar játékosért valaha is fizettek. A korábbi csúcsot is Szoboszlai tartotta, amikor 20 millió euróért a Red Bull Salzburgból a Lipcséhez szerződött. Ezt megelőzően Dzsudzsák Balázs volt a legdrágább magyar labdarúgó, aki 2012-ben 19 millió euróért szerződött az Anzsi Mahacskalától a Dinamo Moszkvához. Szintén Dzsudzsák jön a lista következő helyén, a PSV Eindhoventől az Anzsi Mahacskalához való szerződése 12 millió eurót tett ki. Majd Szalai Ádám Mainzból a Schalkéhoz való átigazolása jön 8 millió euróért. Szoboszlai egyébként a Liverpool történetében is igen előkelő helyen szerepel, már ami a legdrágább átigazolásokat illeti. A vonatkozó listát Virgil van Dijk vezeti több mint 84 millió euróval, majd Darwin Núñez jön 80 millió euróval, és ezután következik a harmadik helyen Szoboszlai Dominik a maga 70 millió eurójával. De a számok bűvöletén túlmenően Szoboszlai a legendás 8-as mezben fog játszani majd a vörösöknél. Abban a trikóban, amit a Liverpool-lal BL győztes Steven Gerrard is viselt annak idején. A számválasztás kapcsán a magyar válogatott középpályás azt mondta, van egy tetoválása, ami Gerrardtól származik. Az idézet így szól, a tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér. A Liverpool vezetőedzője Jürgen Klopp azt nyilatkozta az átigazolás követően, Szoboszlai a jelen és a jövő liverpooli igazolása. Tudom, mennyire izgatott, hogy itt lehet velünk, de mi is ennyire izgatottak vagyunk ő miatta. Nincs rajta nyomás. Még mindig nagyon fiatal, türelmesnek kell lennünk. Ha már szakvezetők, reagált Marco Rossi is, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki azt mondta, Szoboszlai klubváltása a magyar válogatott szempontjából is jelentős lépés. Az, hogy ennyit fizettek érte, azt mutatja, Dominik megszerzése milyen sokat ért nekik. A Liverpool közösségi oldalain egyébként rengeteg posztban, cikkben mutatták be Szoboszlait, miután hivatalossá vált a tranzakció. A klub hivatalos Instagram oldalára töltött fel egy mini interjút Szoboszlaival, ahol a riporter arról érdeklődik, hogy milyen érzés Liverpool játékosnak lenni, és milyen érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy az Anfield Roadon léphet majd pályára a hazai mérkőzéseken.
Dominic, great to have you here. How excited are you to be a Liverpool player?
Thank you. Really excited. Great club, really good fans, really good players, one of the best coaches in the world. Can't wait to get started.
And what about playing at Anfield?
Really good fans, crazy stadium, played once here. really good atmosphere, and also looking forward to know the fans even better.
Szoboszlai azt mondta, nagyon izgatottnak érzi magát, egy nagyszerű klubhoz került, amelynek nagyon jó szurkolói vannak. Nagyon jók a csapattársak is, és a világ egyik legjobb edzőjével dolgozhat Liverpoolban. Alig várom, hogy elkezdődjön a szezon, tette hozzá. Majd az Anfield kapcsán azt mondta, ez egy őrült stadion, remek szurkolókkal és atmoszférával. Korábban eddig egyszer játszott a Liverpool stadionjában, amikor 4-3-ra veszített még a Red Bull Salzburg együttesével a Bajnokok Ligája csoportkörében. Ezt Szoboszlai már első hivatalos nagy interjújában mondta. Saját szerepköre kapcsán azt tette hozzá, őszinte lesz, nem számít neki, hogy milyen pozícióban, csak az a lényeg, hogy pályán legyen a vörösök csapatában. Kiemelte a 10-es szerepkört, mint támadó középpályásét, aki a jobb és a bal oldalon is tud szerepelni. Játék stílusáról szólva elmondta, box-to-box játékosnak tartja magát, aki meglehetősen gyors, de azért nem a leggyorsabb a Liverpool játékosai közül. Emellett kiemelte, hogy remek a rúgó technikája, és hogy nem csak egyedül van a pályán, hanem a csapat részeként kell jól funkcionálnia. Mi pedig a Sportérték stúdiójából csak annyit tehetünk hozzá, ez remélhetőleg így is lesz, és nagyon sok játékpercet és további fejlődést hoz majd Szoboszlai számára a liverpooli kaland. Egyébként a magyar válogatott játékos az első tét meccsét a Premier League-ben a Chelsea ellen játszhatja majd augusztus 13-án idegenben. Az ellen a Chelsea ellen, ahová szintén idén nyáron érkezett Christopher Nkunku, Szoboszlai volt lipcsei csapattársa. De természetesen már az előszezon mérkőzései alatt debütálhat majd a nyár folyamán a magyar játékos az angol klubban. Egy biztos, talán még soha nem követték annyian Magyarországról a Liverpool mérkőzéseit, mint amennyien a következő szezonban fogják.
Sportérték a Trend FM-en.
Közeleg az 55. kék szalag, Raiffeisen nagydíj, Magyarország és egyébként egész Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenyéről van szó. 2023. július 6-án 9 órakor rajtol el a mezőny Balatonfüredről. Itt van velünk a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára, Holzhauser András. Jó napot kívánok!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
Mikor érkeznek be az első nevezések a kék szalag lefújása után, mennyi időt kell várni arra, hogy már a jövő évi mezőny kezdjen kialakulni?
A tavaszi hónapok során rakjuk, tesszük ki a verseny kiírást, és a verseny kiírást miután élesítettük az online rendszerünkben, van egy Vihar nevű online rendszerünk, ezt követően érkeznek be az első nevezések online, általában ez ilyen április vége, május eleje, amikor ez megtörténik. Egyébként a sporttársak egészen június 5-én este 8-ig nevezhetnek majd Balatonfüreden a kék szalagportban.
Tehát gyakorlatilag egy nappal előtte, vagy néhány órával a rajt előtt még be lehet adni egy érvényes nevezést?
Pontosan, igen. A verseny kiírás alapján 5-én 11 órától este 8 óráig várjuk a sporttársainkat.
Rekord részvevő létszámra számítanak idén?
Úgy érzem, hogy nem számítunk rekord résztvételre, hogy az 50. kék szalagon 681 hajó indult el a kék szalagon. Én úgy gondolom, hogy egy átlagos létszám 550-600 közötti vitorlást várunk most erre az 55. kék szalagra, ezen nagy díjra.
Az 50-en azért volt ilyen kiugró a létszám, mert hogy jubileumi volt a kék szalag?
Így van, és ott már egészen korán, már február vége, márciusban megnövekedett az érdeklődés, és rettentő sok telefont kaptunk a versennyel kapcsolatban, a lehetőségekkel kapcsolatban, nevezéssel, úgyhogy én azért gondolom azt, miután ez ebben az évben nem így van, azt gondolom, hogy egy átlagos létszámmal kalkulálhatunk. Ez az átlagos létszám is egyébként hatalmas, tehát 550 körüli hajó nem indul Európában tókerülő versenyen. Összességében körülbelül 2500-2600 sportolót jelent a fedélzete.
Hány hajóosztályban indulnak a versenyzők?
A versenykiírásunk szerint 28-29 hajóosztályt és különböző előnyszámos rendszerben versenyző hajókat várunk. Összesen közel 700 érmet és különböző díjakat adunk a győzteseknek, hiszen nem csak az abszolút győzteseket, hanem a hajóosztály győzteseket, illetve helyezetteket is díjazzuk a versenyt követő ünnepélyes díjkiosztón, amely idén is a Balatonfüredi gyógytéren lesz július 8-án 16 órától.
Ezt lehet-e tudni, vagy látni, vagy mi a tapasztalat, hogy a magyar vitorlázók és a külföldi sportemberek megoszlása hogyan alakulhat?
Igen, ez is évről évre változó, ez függ attól is, hogy milyen időjárás van a verseny előtt, illetve a versenyen. A tapasztalatunk az, hogy körülbelül 30-50 külföldi sportoló, mint egy 7-10 országból nevez a versenyre. Én tudni kell azt, hogy ezeket a hajókat szállítani kell, tehát általában ezek olyan 6 és 10 méter közötti kisebb hajók, amivel a sportársak érkeznek. Nagyon népszerű a verseny Lengyelországban, Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában, innen érkeznek a legtöbb külföldi versenyzők, sportársak, de a számokból is látszik az indulóknak a jelentős része magyar versenyző.
Elmondta, hogy ugye magával mint sportesemény szervezésével mennyi rengeteg teendő van. Azzal mennyi teendő van, hogy a kulisszák kialakítása minél jobban évről évre magasabb szinten valósuljon meg, és itt gondolok arra is, hogy minél élvezetesebbé tenni a közvetítéseket, minél inkább rávenni arra az embereket, hogy a partról figyeljék a rajtot például.
Igen, hát évek óta, vagy most már mondhatom, hogy már lassan évtizedek óta dolgozik a Vitorlás Szövetség azon, hogy a versenyt minél jobban lehessen követni, hogy a nyomkövetőkkel látjuk el a hajókat, televíziós közvetítést adunk most már 9. éve, idén is az M4 fogja közvetíteni a versenyt. A Vitorlás Szövetség a saját felületein egy kicsit szakmai támogatást, illetve információkat nyújt majd az idei évben is a versenyről, gyakorlatilag folyamatosan a versenyidő alatt 48 órán keresztül. Ugye azt tudni kell, hogy a kék szallag hagyományosan 48 órás limit idővel kerül kiírásra, csütörtökön reggel, 6-án csütörtökön reggel 9-kor rajtol el a verseny, és szombaton reggel 9-ig lehet befutni. Ezen kívül az elmúlt években számos kulturális és zenei programot kínálunk a Balatonfüredre látogató érdeklődőknek, illetve a családtagoknak, akik a partról élvezik végig a versenyt. LED falakat helyezünk el a Vitorlás téren, a Mólón, illetve a Gyógytéren, amin az online közvetítés egész végig elérhető, tehát a partról is, illetve a számítógépeken, telefonokon keresztül a verseny az idei évben is közvetítésre kerül, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy mindenkihez, akit érdekel a vitorlázás és a kék szallag, el tudunk kötni, és olyan információkkal szolgálunk majd, ami érdekfeszítő lesz, és bízunk benne, hogy sokan fogják majd a helyszínről is követni az eseményt. Fantasztikus élmény egyébként a rajtot megtekinteni, amikor a 600 hajó felsorakozik egy vonalba. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon látványos momentum a versenynek.
A versenyzők szempontjából egyébként mi mondható el? A visszatérő évek óta a kékszalagon versenyző nagyágyúk szoktak leginkább labdába rúgni, hogy egy ilyen képzavarral éljek, vagy abszolút előfordul az is, hogy újonc versenyzők megnyerik a hajóosztályukat például?
Az azért nagyon ritkán fordul elő, hogy újoncok akár hajóosztályban nyerjenek. Általában a mezőny oroszlán része visszatérő versenyző, aki minden évben megméretteti magát, illetve körbe vitorlázik. A Balatonon óriási élmény egyébként egy kisebb hajóval is ebben a mezőnyben biztosított körülmények között megtenni a távot. És mint ahogy a limit időből is látszik, ugye a kisebb vitorlásoknak erre hosszú időre van szüksége. A mezőny 95%-a mindenképpen az éjszakai órákban is hajózik, tehát éjszakai navigációval is találkoznak majd. Úgyhogy ezért is nagyon izgalmas, és hát egy gyönyörű élmény körbe vitorlázni a Balatont.
Na, nagyon röviden érdeklődnék kicsit a kékszalag történelmét kapcsán tényleg egy pár percben, hogy mikor vált egyébként Európa legnagyobb tókerülő versenyévé a kékszalag, és ez mi múlt az elindulók, a résztvevők számán?
Igen, ugye a kékszalagról azt kell tudni, hogy a leghosszabb távú légvonalban, a leghosszabb távú versenyről beszéltünk, 155 km a légvonalban mért távolság, természetesen a szél irányoktól függően a sportások ennél lényegesen többet vitorláznak. A legrégebbi esemény is ezen a területen, hiszen 1934. júniusában rendezték az első kékszalagot 22 résztvevővel, és a részvételi számok a 2010-es év környékén érték el ezt az 500, illetve az 500 feletti létszámot, és ezt stabilan tartjuk is. Ugye a Genfi-tavi, a Bodeni-tavi, illetve a Garda-tavi tókerülő versenyek hasonlók még a kékszalaghoz. Most itt az elmúlt 10 évre visszatekintve a hazai versenyünk a kékszalag volt a legnépesebb verseny ezek közül.
Említette ön is, hogy a résztvevők számában egyfajta plafonig eljutott azért a verseny. Mi az, amin elsősorban lehet viszont fejleszteni magát a versenykörülményeket, szituációkat illetően?
Hát ugye a verseny kiírása, az első kiírás, az 1934-es kiírás meghatározza azt, hogy a pálya az gyakorlatilag állandó, tehát megvannak a gólyáknak, most már a GPS pozíciói, koordinátái, ezek rögzítve vannak a verseny kiírásban. Ezeken nem változtatunk. Ezen kívül a verseny lebonyolítása körül a szabályokat, például tavalyi évben a rajt eljárást és a rajthoz kapcsolódó szabályzatokat módosítottuk egy kicsit, tehát a vízi esemény azt gondolom, hogy egy standard és már jól bejáratott módon zajlik. Itt próbálunk olyanokkal segíteni például az idei évben, hogy a befutóhajókat, ami között át kell futni a befutónál a versenyzőknek, ezeket kicseréljük, és lényegesen nagyobb, magasabb árboccal rendelkező hajókat helyezünk el annak érdekében, hogy már messziről lehessen látni, hogy hol van a kék szalag befutója, ezzel is segítve a navigációt, illetve a pályajeleken mindig elhelyezünk világító testeket, lámpákat is, hogy az éjszakai órákban is jól kivehetőek legyenek ezek a gólyák. Az idei évben is ezt megtesszük, és mindig próbálunk olyan fényforrásokat beszerezni, illetve használni, amelyek messzebbről látszanak és jól megkülönböztethetők. Ezen kívül ugye, amin évek óta dolgozunk, az, hogy a vitorlázást, illetve a aktív szabadidő eltöltést promotáljuk, ezért különböző vitorlás eseményeket szervezünk még a kék szallag mellé, legyen ez a modellvitorlás verseny, a vitorlás suliknak a bemutatója, vagy éppen az Audi Speed Challenge, amely egy gyorsasági verseny egészen közel a Balatonfüredi mólóhoz, illetve tavalyi évben már a kék pántlika vitorlás versenyt, ami az ifjúsági hajóosztályoknak egy sportág népszerűsítő eseménye, egészen közel hoztuk a Balatonfüredi mólóhoz, tehát a partról ugyanúgy lehet szurkolni a gyerekeknek, mint például az Audi Speed Challenge-en a nagyoknak. Test közelből lehet átélni és látni a vitorlázás élményét.
Köszönöm szépen, hogy nyilatkozott nekünk. Az elmúlt percekben Holzhauser Andrást hallották, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárát. És ennyi fért a Sportérték első részébe, de ne menjenek sehova, ugyanis hamarosan jövünk vissza a folytatással, amelyben e-sportról és videójátékpiacról lesz szó.